Jó estét kívánok! Vége láthatatlannak tűnő választási hét után vagyunk. Amerika választotta, izgult az egész világ. Velünk van Keszthelyi András, akivel az elmúlt hetekben beszélgettünk választási sorozatunkban, és akinek a választási előrejelzései a legközelebb voltak az eredményekhez, annak ellenére, hogy magát az eredményt azt egész pontosan nem talált el, de hát ezt az eredményt nem is lehetett volna így belőni. András, te hogy vészelted át ezt a hetet, és mennyire lettek meg ennek a hétnek a fordulatai?
Jó estét kívánok! Az eredmény az tulajdonképpen megegyezett azzal, amit várni lehetett, vagy amit a legtöbben jósoltak kutatások alapján. Az odavezető út azonban talán változatosabb és több váratlan elemet tartalmazott annál, mint amit vártunk. Tehát ilyen értelemben a kérdésére válaszolva izgalommal.
Mi volt az ön számára a legváratlanabb fordulat, és mielőtt válaszolna, azért elmondom, hogy itt a székelyföldi adáskörzetben is borzasztó élénken figyelték az emberek ezt a választást, nagyon azonosultak a jelöltekkel, és nagyon kevesen értik, hogy fordulhatott elő, hogy a Trump kezdeti látszólagos előnye az ilyen mértékben megfordult. Próbáljuk meg rendbe tenni a dolgokat.
Igen, ez valóban fontos. Egyrészt az is tény, amit ön mond, nem csak Székelyföldön, hanem úgy látom, hogy szerte a világban sokkal nagyobb figyelem övezte ezt a választást, mint ami ilyen jellemzően szokott lenni. Ennek nyilván a közösségi média, ha úgy tetszik, a globalizáció, és sok-sok oka van, amit valószínűleg egy külön adásban, vagy külön kellene majd egyszer elemezni, hogy miért hoz minket annyira izgalomba egy amerikai elnökválasztás, ami mégiscsak elég távol van tőlünk, és aminek a közvetlen hatása tulajdonképpen viszonylag csekély. Azt gondolom, hogy ez a kiemelt figyelem és izgalom, ez egyrészt, két dolog van. Egyrészt ez köszönhető annak a ilyen filmsorozat, vagy tévésorozatszerű forgatókönyvnek, ami végül is megvalósult, annak a drámaiságával, hogy az elején ugye a várakozásokhoz képest Trump nagyon jól látszott szerepelni, és aztán fokozatosan fordult át az eredmény Biden javára. A másik ok pedig pont ezzel függ össze, és ez nagyon érdekes. Tehát a koronavírus miatt az egy jogos aggodalom volt Amerikában, mint ahogy bárhol máshol, ahol választásokat tartanak, hogy maga a választási vagy a szavazási esemény is, hogy így mondjam, az egészségügyi kockázatokat rejt magában. Ezért a Biden kampány nagyon tudatosan arra buzdította a szavazóit, hogy ne személyesen szavazzanak, hanem levélben. Ami Amerikában egy teljesen bevett, megengedett, elfogadott, évtizedek óta létező dolog, csak soha nem szavaztak még ilyen sokan levélben. Ellenben azt is lehetett tudni, hogy pont a két kampánynak az eltérő, mondjam, mozgósítási stratégiája miatt, tehát hogy Trump a személyes szavazásra buzdított, és ő maga személyesen is nagyon aktív volt az utolsó két hétben, az úgynevezett mozgósítási szakaszban, miközben Biden levélben való szavazásra buzdított, és ennek megfelelően ő maga is igencsak betartotta a biztonsági előírásokat, aminek az lett a következménye, hogy nem nagyon lehetett őt látni a utolsó két hétben, és ezért sokan úgy értelmezték, hogy tulajdonképpen hát ez a kampány, ez behalt, megszűnt, nem működik már igazán. Egy szó mint száz, az tény, hogy mint a Amerikában regisztrált szavazatok vannak, vagy regisztrált szavazók, tehát az ember vagy demokrata, vagy republikánus, vagy függetlenként regisztrálja magát. Azt lehetett látni az előzetes adatok alapján, hogy nagyobb rész demokraták szavaznak levélben, és így módon várható volt, hogy a levélszavazás eredményeinek feldolgozása után Bidennek jelentős többsége lesz, legalábbis abban a körben. Ami nem volt látható, vagy várható, az az, hogy a fizikai szavazás, ha lehet ezt a szót használni, az milyen eredménnyel fog járni. De azért a mérvadó kutatók, elemzők azt valószínűsítették, és azt a forgatókönyvet valószínűsítették, hogy a gyakorlatilag az urnák lezárásának pillanatában Trump fog vezetni. Többen azt is valószínűsítették, hogy Trump ennek nyomán ki is fogja hirdetni, hogy ő megnyerte ezt a választást, és aztán a levélszavazatok feldolgozása fogja ezt a képet árnyalni, vagy valószínűleg megfordítani, hiszen a kutatások szerint Biden jobban állt, és várható volt, hogy ő nyeri a választást. Szóval az egész folyamat a maga váratlanságával, vagy legalábbis újszerűségével, mert ilyet még nem láttunk, plusz hozzátéve azt az elemet, hogy Trump mégis ténylegesen bejelentette, hogy ő megnyerte a választást, és ez is csak az amerikai elnök mond valamit, akkor azt általában el szoktuk hinni, mert azt gondoljuk, hogy az amerikai elnök egy komoly ember, ami Trump igazából így is volt. Tehát ez adta szerintem ezt a nagyon érdekes, szinte drámai dinamikát, és ez váltotta ki azt a feszültséggel teli figyelmet, amivel az egész világ helyenként lélegzett visszafolytva figyelte a fejleményeket.
Nem csak téged, nem csak minket lepett meg ez a választási eredmény, azért a demokrata kampány masinéria az egy ilyen kék hullám érkezését jelezte előre, és ha nem is nagyon magabiztos, de azért elég biztosak voltak benne, hogy itt sikerül Donald Trumpot leváltani. A Delaware államban helyszínről tudósított Lukács Csaba kollégánk, aki arról számolt be a választás éjszakáján, hogy hát behűtött pezsgőkkel várták az eredményt, és aztán elmaradt a pezsgőbontás, láthatólag zavarba jött a kampánystáb az eredménytől. Tehát miért maradt el ez a kék hullám, és hogy miért kapott Donald Trump a vártnál jóval magasabb szavazatokat? Tehát azért az ő szereplése nagyon sokakat meglepett.
Jó, ami a kék hullámot illeti, az nem maradt el, tehát itt azért pontosítanék, mert a hagyományosan demokrata Wisconsin, Michigan államokat visszaszerezte Biden. Ugye ezek hagyományosan demokraták is meglepetésszerűen Trump 2016-ban elvitte őket. Tehát a Biden kampány fő célja ennek a kettő, illetve Pennsylvaniának a visszaszerzése volt, és miután ez egy elektori rendszer, tehát egyáltalán nem számít az, hogy az úgynevezett popular vote, tehát hogy hányan szavaznak összességében egy jelöltre, csak az számít, hogy az adott államokban, vagy az egyes államokban milyen eredményt érnek el, és kiszerzi meg a 270 elektornak a szavazatát. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt itt semmi váratlanság, hogyha az ember szakmai szemmel nézte, akkor azt látta, hogy ez egy szoros verseny lesz az egyes államokban. Teljesen mondom még egyszer, az teljesen mindegy, hogy mi az összavazatok aránya. Ez egy szoros verseny lesz, és valóban egy szoros verseny lett, és Biden a legfőbb célkitűzését, hogy a úgynevezett kék hullámot megvalósítsa, tehát magyarán szerezze vissza Trumptól a 2016-ban elvesztett államokat, azt teljesítette. De tegyük még gyorsan hozzá, most egy nagyon szorosnak tűnő eredmény van, de a végén minden bizonnyal Bidennek messze 300 fölötti elektora lesz, tehát az elektori arány is eléggé magabiztos föléit fog mutatni, illetve minden bizonnyal az összes szavazatot tekintve is Biden győzelme sokkal nagyobb arányúnak fog tűnni, látszani, mint ami ennek most látszik. Tehát ez egy emberes teljesítmény, emberes győzelem. Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért szerepelt jobban Trump, mint amilyennek sokan várták, itt megint csak két dolgot kell mondani. Egyrészt, hogy a média és az elemzők nagy része sajnálatos módon bedől, vagy úgy tesz, mintha azt számítana, hogy országosan hogy vezet az adott jelölt. És ugye országosan Biden 9-10%-os fölényben mérték, és ettől a média, és még egyszer mondom, a kevésbé képzett vagy figyelmes elemzők azt hirdették, hogy hát akkor itt egy fölényes Biden győzelem születik. De az ember megvizsgált az egyes államokban, az úgynevezett csatatér államokban, tehát azokban az államokban való helyzetet, ahol jellemzően nagyon szoros eredmény szokott születni, ilyenek a már említettek, vagy ilyen Florida, Georgia, akkor azt látta, hogy ez egyáltalán nem lefutott verseny, ez egy nagyon szoros verseny lesz, ahol az utolsó 2-3 hétnek a mozgósítási kampánya fogja igazából eldönteni azt, hogy milyen eredmény születik. És ha emlékszik, talán a múltkor azt mondtam a legutóbbi beszélgetésünkben, hogy a kampányok jellemzően nem számítanak olyan sokat, mint amennyire az emberek ezt gondolják, vagy amennyire a média ezt hirdeti, de kiélezett versenyben a kampányok igenis sokat számítanak. A mozgósításnak a technikái eredményessége, hatékonysága az igenis sokat számít, és ez egy ilyen helyzet volt, és azt lehet mondani, hogy ebben a helyzetben a Bidennek a gépezete az egyszerűen jobban működött, mint Trumpnak az elnök, hogy mondjam, ilyen impulzív és kevéssé gépezetszerű működését magánviselő kampányon.
A magyar sajtón végig söpört a feltételezés, hogy itt tulajdonképpen választási csalás történt. Nem egy kampányt kísért végig, ha jól tudom, Amerikában is belülről ismeri a rendszert. Mennyire látja ennek az esélyét reálisnak?
Én semmilyen esélyét nem látom. Az, hogy ilyen konspirációs elméletek söpörnek végig, az részint magának Trumpnak köszönhető, aki ezt nagyon korán elkezdte mondogatni, mikor látta, hogy minden eddiginél nagyobb számban fognak emberek levélben szavazni, az rögtön, és látta nyilván a levélszavazásnak is a várható kimenetelét, tehát magyarán, hogyha több demokrata regisztrál levélszavazásra, mint republikánus, akkor nem kell nagy ész annak megjóslásához, hogy a levélszavazatok azok demokrata fölényt fognak mutatni. Tehát amikor ezt Trump látta, Trump kampány, akkor teljesen tudatosan elkezdték azt terjeszteni, hogy ez a levélszavazás, ez valamiféle, hát hogy mondjam, csaláshoz vezető út, hogy a csalásnak az eszköze, hogy ez a választás el lesz csalva, és így tovább, és így tovább. És hát a kiki ízlése és vérmérséklete szerint átvette vagy cáfolta ezeket a, még egyszer mondom, teljesen megalapozatlan feltételezéseket. Utána lehet olvasni, az amerikai levélszavazás egy nagyon biztonságosan működő rendszer.
Tehát maga a rendszer nem teszi lehetővé a csalást, vagy nagyon kicsi az esélye.
Nagyon-nagyon kicsi az esélye, igen.
Az, hogy ott voltak a nemzetközi megfigyelők, és ők sem jelezték a csalás esélyét, lehetőségét, ez mennyire garancia?
Hát nyilván az is garancia, amúgy az szerintem a leginkább, a legnagyobb garancia, hogy azért az amerikai, sok mindent gondolhatunk az Amerikai Egyesült Államokról, de az, hogy a választási rendszere az egy bombabiztosan működő rendszer, ahol szerintem az elmúlt 100-120 évben érdemi csalásnak még csak a kísérletesen merült fel, ez tény. Az is tény, hogy amiért most sokan lamentálnak, hogy de miért tart ilyen sok ideig a szavazásoknak a feldolgozása, az pont ennek a bombabiztos rendszernek a következménye, mert egyszerűen olyan szigorú biztonsági protokollok vannak, amelyek nagyon-nagyon lelassítják a feldolgozásnak a folyamatát. Persze kelet-európai szemmel az ember hajlamos azt gondolni, hogy egy szavazás feldolgozása, az eredmények feldolgozása sokáig tart, akkor ott biztos valami turpisság van. Még egyszer, Amerikában belátható időn belül nem volt még csak kísérlet sem arra, hogy elcsaljanak egy választást, és az egész rendszer úgy van kitalálva, hogy erre nem is nagyon van lehetőség.
A választás utáni napokban elindult egy nagyon éles vita a demokrata párton belül, mert hogy ezt a választási eredményt és sikert Joe Biden egy úgynevezett demokrata koalícióval hozta létre. Ugye itt ezen a párton belül is nagyon széles spektruma van a politikai terveknek, elveknek, stratégiáknak. Mi kellett ahhoz, hogy végülis ennek a választási eredménynek az ismeretében mennyire volt jó ötlet Joe Biden-t indítani? Tényleg egy ilyen összekötő, békéltető figura? Ezt is mondta egyébként az első kvázi elnöki beszédében, hogy hát a békéltetés elnök és a megbékélés elnöke akar lenni.
Hát a választási eredmény fényében különösen jó ötletnek tűnik, hogy Biden-t indították, aki a egyik legmérsékeltebb, leginkább kompromisszumkész figurája a demokrata pártnak, ugyanakkor egy politikai veterán, egy hatalmas küzdő, gondoljon csak bele, hogy a felesége halálától kezdve, amíg már 30 évesen majdnem félbe vagy ketté törte a politikai karrierét, mekkora akadályokat leküzdve jutott el idáig. Tehát a Biden jelölése azt hiszem a jelenlegi szcénában, a jelenlegi politikai térben a legjobb jelölés volt. Mindenki más vagy kevésbé lett volna mérsékelt, hogy így mondjam, vagy pedig kevésbé lett volna erős. Tehát voltak még középen álló jelöltek, de Bidennek a szívossága, a tapasztalata azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat számított, és hát ne felejtjük, hogy persze, amikor azt mondjuk, hogy ki volt a legjobb jelölt, az abban az értelemben egy ilyen teoretikus kérdés, mert végülis egy előválasztáson kell bizonyítani, ahogy ugye több millió ember szavaz, és a Biden előválasztáson bizonyított eléggé fényesen, és valóban sikerült neki a demokrata pártot egyesítenie, azt gondolom sokkal inkább, mint 2016-ban Hillary Clintonnak.
Ennek a választási eredménynek az ismeretében milyen dolga lesz a demokratáknak, mennyire lesz esély arra, hogy a Biden programot, csomagokat, amelyek nagyon érzékeny és vitatott témákat és ügyeket tartalmaznak, meg lehessen valósítani, és meddig lehet ezt a demokrata koalíciót, ezt a párton belüli feszültséget kezelni?
Hát a helyzet az, hogy ugye Amerika is, mint a modern 21. századi társadalomnak nagy része az amerikai társadalom is rettenetesen megosztott politikailag. Tehát van egy nagyon erős és eltökélt republikánus tábor, hogy így mondjam, meg egy nagyon erős és eltökélt demokrata tábor. És mindig a másiknak, az ellenségnek a léte, az jelentősen hoz, az egy összetartó erő a másik oldalon. Tehát, hogyha az ellenség erős, akkor mi is összezárunk, különben elveszítjük. Tehát ez a fajta szekértábor logika, vagy hogy szokták ezt mondani, az nyilvánvalóan működik minden különösebb erőfeszítés nélkül. Értem én, hogy van a demokrata párton belül egy szocialista irányultságú úgynevezett progresszív szárny, de ez a szárny ez ugyanúgy rendszeresen vereséget szenved lassan 10 éve, mint ahogy a republikánusoknál is a szélsőségesek mindig vereséget szenvednek, amikor arra kerül sor, hogy ki legyen a jelölt. Tehát nézd, én nem gondolom azt, hogy a demokrata párton belüli belső ellentéteket a Biden integrálni, felszámolni tudja. Ő nyilvánvalóan nem egy olyan karizmatikus figura, mint amilyen Obama volt, de viszont politikai tapasztalata, kompromisszum készsége miatt el tudom képzelni, ne feledjük, hogy van egy szenátusi többsége a republikánusoknak, tehát ebből a szempontból sokat nem változik a képlet. Demokrata elnök, szenátusban republikánus többség és egy demokrata kongresszus, demokrata kongresszus, többségi kongresszus. Tehát a képlet az lényegében nem változik. Bidennek minden tapasztalatára és rutinjára szükség lesz ahhoz, hogy a republikánusokkal tudjon megállapodásokat kötni, hogy egyáltalán a számára fontos dolgokat meg tudja valósítani. Ez nem lesz nyilvánvalóan könnyű, de szerintem ez nagyobb kihívást jelent, mint az, hogy a demokrata tábort hogyan pacifikálja. A demokratáknak meg igazából egészen mással kéne most foglalkozniuk, ha szabad ezt innen Budapestről megmondani az amerikai demokrata pártnak, hogy mivel foglalkozott. Nevezetesen, hogy azok az hiedelmek, amik évtizedek óta vannak a demokrata pártban, most már másodszor dőlnek meg. Tehát a demokrata párt elvesztette valójában a munkásosztályt, ha szabad ezt mondani, az úgynevezett kékgaléros dolgozókat. Egyáltalán nem áll olyan erősen a különböző kisebbségeknél, mint amilyennek magát gondolja, és ez elsősorban a latinokra, a spanyol ajkúakra igaz, amit jellemzően beszoktak húzni a demokratákhoz. Pont Florida példája mutatja, hogy mennyire alaptalanul. Tehát bőven van dolga a demokrata pártnak, mint a másik oldalon a republikánusnak is, tehát nem akarom ezt ilyen értelemben az egyik oldalra tolni a felelősséget. Tehát bőven van dolga mindkét oldalnak abban, hogy végig gondolja, hogy hogyan működik egy olyan változásokkal teli társadalomban, amelyeknek a változásait, ha úgy tetszik, a politika még nem követte le.
Utolsó kérdésként, kampányszakértőnek, mit javasolna magyarországi, romániai magyar kollégáinak, milyen tanulságokat vonjanak le ebből az elnökválasztási kampányból, szavazásból, választási mobilizációból és választási izgalomból?
Hát én véletlenül sem akarnék javasolni sem a magyar, sem a román kampányokat illetően, de azért pár dolog látszik. Tehát az egyik az, hogy mindig kiderül, hogy a mozgósítás, a végén a mozgósítás számít, és az számít, hogy egy kiélezett versenyben ki tud jobb üzenettel és jobban a szavazóit jobban elérve mozgósítani. Itt most nagyon két különböző stratégiát láttunk, ha emlékszik még az előző beszélgetésünkben, mondtam azt, hogy a koronavírushoz való viszony az elég fontos lesz ebben a választásban, és ebben itt két teljesen különböző stratégia volt, ugye Trump egyrészt tagadta eleinte, másrészt meg úgy viselkedett a kampányban is, mint akin ez nem fog, aztán ő maga is elkapta, de utolsó hetekben is fizikai kampányrendezvényeket szervezett, tehát úgymond kiment az emberek közé, változó sikerrel tegyük hozzá, tehát többször előfordult, hogy félház várta őt, mert az emberek valóban aggódnak. Biden ilyen értelemben egy konformistább, de más szempontból pedig az emberek félelmeihez, elvárásaihoz jobban igazodó kampányt folytatott. Ugye sokat kritizálták, hogy valójában a házának az alaksorából kampányol, hogy nem megy ki emberek közé, de utólag kiderült, hogy ez volt a nyerő stratégia, a végén nagyon jól mozgósította Biden, teszem hozzá azokkal a adott technikákkal, amiket annak idején a Trump kapcsán mindenféle bűsűs, hogy mondjam, sötét jelzőkkel illettek, de hát mára sajnos az kiderült, hogy az adat alapú mozgósítás az a nyerő, és mindenki ezt csinálja, így módon Biden is. Ezúttal a demokraták voltak ebben erősebbek 2016-ban Trump. Tehát az egyik tapasztalat, vagy az egyik, hogy mondjam, következtetés az a mozgósításra vonatkozik. A másik meg az, hogy megint csak az derült ki, hogy a szervezet működés, tehát a kampány az valójában egy hadviselési forma, ha úgy tetszik, és ilyen szempontból, tehát a szervezettségét tekintve, konzisztenciáját tekintve, a Biden kampány egyértelműen erősebb volt, mint a Trumpi. És a harmadik, és szerintem Kelet-Európában ez, vagy minden ilyen fél autokratikus rendszerben figyelemre méltó tanulság, hogy nem elég azt mondani, hogy ne legyen Trump. Tehát kell valami mást is mondani. Tehát a puszta tagadás az nyilván egy erős koalíció képző erő, de ha Bidennek csak annyi lett volna a mondandója, hogy le akarom cserélni Trumpot, akkor valószínűleg nem nyeri meg a választást. Azt gondolom, hogy ez főleg a magyar ellenzék számára lehet egy intőjel, hogy nem elég azt követelni, hogy ne legyen Orbán Viktor, azért azt is meg kell mondani, hogy mi legyen helyette.
Na hát lesz előttünk néhány választás, amikor kiderül, hogy ezeket a konzekvenciákat valóban levonta-e a hazai politikai élet. Meglátjuk, és beszéljünk majd erről is. Keszthelyi András, itt kampányszakértőként látunk vendégül ma este és az elmúlt hetekben az amerikai választásra készülve. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!